Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. S íme megjelent nekik Mózes és Illés, Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és felhőből egy hang hallatszott: Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus oda ment hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: Keljetek fel, és ne féljetek. Amíg a szemüket fölemelték, nem láttak más, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az ember fia a holtak közül fel nem támad. Ezek az evangélium igéi. Tanítása, bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim. Mindig nagy tisztelettel tekintünk a hegyekre. Van bennük valami titokzatos. Szimbolikus helyek. Az üdvösség történetben Isten és ember találkozásának a kitüntetett helyei. Ha emlékeztek, Mózes is a hegyen kapta a törvényt, a 10 parancsolatot a Hóreben, a másik nevén a Sínai hegyen. Ugye Illéssel kapcsolatban mindjárt a Kármel hegye jut az eszünkbe. És Jézus életében is rengetegszer hegyen van, hegyre szeretett fölmenni, imádkozni. Hegyi beszéd, ugye a tanításának a lényegét egy hegyen mondta el, és amikor a szenvedés előtt imádkozik, ugye az Olajfák hegyén, aztán megy fel a Golgotára, az is hegyen történik, aztán ott a halála is a hegyen történik, sőt a feltámadása is, hiszen ott a Golgotán, nem messzire, ahol keresztre feszítették, ott egy sziklasírba temették el, ott fenn a hegyen. Ott fenn a hegyen van az a hely, tudjátok, ahol a szív békére lel. Múlt héten is Jézust egy hegyen találjuk, fölviszült a sátán a kísértés helyére, és megmutatja neki a világ összes gazdagságát, és neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. És most is, most pedig a Tábor hegyen találjuk Jézust, amikor megmutatja Isten dicsőségét, és ragyog. Megint csak a hegyen vagyunk. És a tanítványok föltekintenek Jézusra, nézik őt. Tulajdonképpen, ha figyelünk, megfigyeljük, múlt héten a sátán lefelé irányította az emberek tekintetét. Ő mindig az anyagvilágra, hogy süppedjünk bele az anyagba, ne tudjunk ebből szárnyalni, ne tudjunk lelki emberek lenni, folyton az anyaghoz kötődjünk, mindig lefelé irányítja az emberek tekintetét. Jézus pedig azt mondja, hogy emeljétek föl fejeteket, és most is az apostolok fölfelé tekintenek, és egyszer csak azt látják, hogy Jézus nem egyedül van, hanem ott van mellette Mózes és Illés. Egyébként nem is tudunk másképp élni, csak hogyha tényleg szeretjük Istent, akkor csak ilyen fölfelé tekintettel rá figyelve, hiszen így vagyunk, Istenre vagyunk tájolva, így úgy lettünk kitalálva. Egyszerűen a lényünkben van ez. És akkor Mózessel beszélgetnek, meg Illéssel, ugye Mózes a prófét, nem Mózes a törvényt képviselője, a prófétákat pedig Illés képviseli. És miről beszélgetnek? Jézusnak a haláláról. És egyszer csak Jézus elkezd ragyogni. Egészen másképp néz ki. Megdicsőült, feltámadott testében van jelen. Éppen akkor, amikor haláláról beszélgetnek. Milyen érdekes. Megmutatja azt az állapotot, ami utána következik. Meg is erősíti az apostolokat, hogy ne féljenek, mert látják majd őt meghalni. Jézus tudja, hogy közel van a szenvedése, meg a halál, ez nem sokkal előtte történt. És hogy minden után mi következik. Hogy a halál után nem a mindennek vége van, hanem egy megdicsőült, feltámadott, boldog állapot. Hát, főleg azoknak, akik szeretik a jó Istent. Ezzel így meg is erősödnek, de hogy valamit megsejtünk a szenvedés, a halál és a dicsőségnek az összefüggéséről. Hogy mennyire összetartozik. Benedek pápa mondta egyszer, hogy minden születés előtt kell lenni egy halálnak. Valaminek meg kell halnia, hogy valami újjá szülessen. Meg kell halnia a magnak, hogy abból aztán legyen egy új élet, egy új növény. És mi is így vagyunk ezzel. És Jézus erről többször beszél, és a Szentírásban rengetegszer benne van, hogy nincs vége ezzel, hanem éppen, hogy valami egészen nagyszerű dolog kezdődik. Ugye a halál az nem a földi élet végén nem egy pont, hanem egy vessző. Folytatódik. És akkor ragyog, amikor erről beszélnek, és akkor változik át. Eszünkbe juthat Szent II. János Pál pápa, hogy hogyan közeledett ő is az átmenethez. Ugye ez még 2005-ben volt, az Irgalmasság vasárnap a vigíliáján, és sok ezren a Szent Péter téren ott imádkoztak, mert tudták, hogy a pápa már haldoklik. És utolsó erejével este egy 9:30 körül halt meg, még üzent a imádkozóknak, akik ott imádkoztak érte, hát alig bírt már beszélni, csak legközelebb volt hozzá az, hogy suttog, vagy kicsit egy hallotta, hogy mit mond, és azt üzente az embereknek, hogy legyetek derűsek, mert én az vagyok. Ezzel a derűvel készült az átmenetre. És Pascal mit mondott, amikor már idősebb volt és bölcsebb volt, mert hihetetlen nagy tudós volt, de ő is azt mondta, hogy ez a nap, amikor majd átmegyek és véget ér a földi életem, az életemnek a legboldogabb napja lesz. Mert vele azzal fog találkozni, aki a legjobban szeret engem. Tehát aki képítették ezt az élő kapcsolatot földi életükben Istennel, azok mind így gondolkodtak, ezek voltak a szent emberek. Ezek egyáltalán nem féltek az átmenettől, és nem úgy gondoltak rá, hogy jaj, mindennek vége, hanem éppen ellenkezőleg, hogy valami nagyon nagyszerű dolog kezdődik és születik. Eszünkbe juthat Kolbe atya. Kolbe atya a koncentrációs táborban, az éhbunkerben, ahova betették őt, meg a társait, akiknek meg kellett halniuk, mert valaki megszökött a koncentrációs táborban, és minden tizedik embert kijelölték, hogy annyian fogtok meghalni, és többször ilyen nem fordulhat elő, hogy valaki megszökik a táborból. És Kolbe atya volt a 9. És utána jelentkezik, hogy szeretnék helyette menni. Felajánlotta az életét, azért az édesapáért, akinek 2 gyermeke volt még, hogy ő helyette inkább én halljak meg. És akkor megkérdezett tőle a tiszt, hogy hát mégis mi a foglalkozása, látta, hogy már idősebb, meg örült is neki, hogy a fiatal ember marad életben, jobban bír dolgozni, nagyobb ereje volt, és mondja, hogy katolikus pap vagyok. És akkor még így mondta így ilyen cinikusan, hogy hát még így jobban is járunk. És akkor dögölj meg te. És akkor így Kolbe atya, de a lényeg az, hogy hogyan. Ott ugye már mindenki meghalt körülötte az éhség bunkerben, ő még mindig dicsérte az Isten, zsoltárokat énekelt. Nagy örömmel készült az átmenetre. Chiara Luce. Láttunk róla egy kis filmet évekkel ezelőtt. Amíg nem láttátok, feltétlenül nézzétek meg. 18 éves olasz lány. Kiderült váratlanul róla, hogy csontrákja van, áttétes, és mondták az orvosok kivizsgálások után, hogy pár hónapja van már csak. 18 éves, érettségi előtt, életvidám, tele tervekkel, és hát de milyen hívő ember volt, és Jézussal nagyon jó kapcsolatban volt, és hát megdöbbent, hát ki nem döbbent volna meg, teljesen váratlan dolog, hát senki nem gondolt erre. És akkor az anyja próbálta őt vigasztalni, és azt mondta neki, hogy anyu, most ne szólj hozzám. Fél óra csendet kért, elvonult, megbeszélte Istennel, hogy mi fog történni. És utána, mintha kicserélték volna. Teljesen átszellemesült, átlényegült, és nagy-nagy örömmel készült az átmenetre. Ő vigasztalta a többieket. A barátnőivel megbeszélték, hogy hogyan fog történni majd a temetés. Milyen szép mennyasszonyi ruhában lesz, mit fognak énekelni. Akik jöttek hozzá, látogatók, még püspökök is mentek hozzá, hallották a hírét, még egy bíboros is volt nála. Hogy hogyan készült erre, és hogy vigasztalt másokat, és azt mondta percenként többször, hogy Jézus, ha akarod, én is akarom. Ő nem a halálra készült, hanem a találkozásra. A találkozásra készült. És örült annak, hogy ez a boldog, örök állapot nem majd 70 év múlva fog bekövetkezni, hanem most. És ha Isten így akarja, akkor ez a legjobb akarat. Ennél jobb nem lehet. Isten akaratánál jobb nem lehet. Teljesen másképp gondolkodott, mint az emberek többsége. Szerette Istent, és élő kapcsolatban élt velem. Az édesapja, akinek nem volt azért ennyire hite, ilyen nagy hite, az azt gondolta, hogy biztos azért ilyen mosolygós, mert minket akar vigasztalni, de majd meglesem, amikor egyedül van a szobájában, és a kulcsokon át megleste őt. És akkor is vidám volt, és akkor is mosolygott, amikor senki nem látta. Egyszerűen biztos volt benne, hogy örökké, tökéletesen boldog lesz, a vőlegénnyel találkozik, és a vége, a befejezés és a folytatás megmásíthatatlanul dicsőséges lesz. Ezek az emberek, akiket felsoroltam, ezek így születtek. Nem. Ezek az emberek kiépítették a kapcsolatot Istennel. Dolgoztak rajta, beszélgettek vele minden nap. Minden élethelyzetben tudatosították a jelenlétét. És így megerősödött, és élővé vált a kapcsolat. Ezért aztán félelemmentes életet tudtak élni. Semmitől nem féltek. Ezen kéne dolgozni mindannyiunknak, és akkor valóban így élhetnénk. Ez nem lehetetlen, egyszerűen csak gyakorolni kell. És ott a Táborhegyen Jézus, mikor haláláról beszélgetnek, megmutatja ezt az állapotot, és ragyog, és gyönyörű. És tudjátok, hogy egyszer beszéltem már erről sok-sok évvel ezelőtt, hogy Letkésen is van Táborhegy, ahol a dicsőséges Úrral lehet találkozni. A feltámadott állapotában, a megdicső ült állapotában. Tudjátok, hol van az a hely? Mögöttem ilyen 8 méterre. A megdicső ült, feltámadott Úr itt van. Mi még táplálkozhatunk is belőle. És amikor a szentáldozás után, ezt is úgy tudom, hogy egy szent embertől, meg több szent embertől, szent áldozás után, amikor így hálát adsz Istennek, akkor olyan vagy, hasonlít az Jézushoz. Ragyogsz. Tulajdonképpen ő ragyog benned. Mert nem mi vagyunk a fény forrása, hanem ő. És amikor tiszta szívvel vesszük magunkhoz és hittel, akkor tulajdonképpen életünk legboldogabb és legértékesebb pillanatai a szentek szerint, a szent áldozás utáni percek, tulajdonképpen egyesülve vagy, és az ő fénye átragyog rajtad. Hát igen, minden héten kéne táplálkozni, legalább egyszer, mert ez az üzemanyag csak egy hétig tart ki. És jó nekünk itt lenni, akkor a végén hadd kérdezzem meg, mert Péter apostol kérdezi, vagyis hát nem kérdezi, mondja az evangéliumban, hogy jó nekünk itt lenni az Úr közelében, a Táborhegyen. Hogy érzed magad a templomban? Szeretsz ide járni? Vágyakozol azután, aki a legjobban szeret téged az Isten házába, az Istennel egyesülni, egyé válni, táplálkozni vele? Mi van a szívedben? Azért jöttél, mert a hozzátartozóért lesz a szent mise? Vagy tényleg Isten miatt? Mindenki ezt rendezzel magában, rendezzel a főnökkel, és akkor mindenki rájön arra, hogy hol is tart a hitben. Mennyire fontos neki ez a találkozás, mennyire fontos neki a Táborhegyen Istenre irányított tekintettel élje az életét, és ebből a dicsőségből, ebből a fényből, amit kapunk, ezt kivisszük majd az emberek közé. Nem maradhatunk mindig a Táborhegyen, de itt töltődünk, itt erősödünk meg, hitünkben, és itt tudjuk átadni azt, amit tapasztaltunk Isten jelenlétében. Úgyhogy azt kívánom mindenkinek, érezze úgy, mint Péter apostol, hogy jó, jó neki itt lenni. Legyen mindannyiunknak jó, jó érzés az Isten házában, Isten közelében lenni. Amen.